Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Minden tizedik gyermek egészségügyi problémával jön a világra Magyarországon. Az organikus eredetű kisgyermekkori fogyatékosság nem nőhető ki, de családközpontú korai intervencióval minden esetben javítható, tudtuk meg Czeisel Barbara gyógypedagógustól, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjétől, Sánt András interjúja.
Családi Hét, a hét aktuális témája.
Korai fejlesztés egy 1993 óta nevesített köznevelési feladat. 0-3 éves korú, illetve 0-tól 5 éves korú eltérő fejlődésű gyermekeknek a komplex ellátása alapvetően gyógypedagógiai fejlesztése. 1993-ban ez azért volt fontos, hogy nevesítette a köznevelés, illetve akkor még közoktatás, mert az iskola előtti ellátása az eltérő fejlődésű kisgyerekeknek nagyon esetleges volt. Az óvodai ellátás valamilyen szinten már megjelent, de az, hogy mi történik a családdal, amikor megszületik egy kis baba, aki nem olyan, mint amilyennek várták, ezek a családok akkor egyáltalán vagy esetlegesen kaptak segítséget. És akkor az ő ellátásukra sikerült a köznevelésben nevesíteni ezt a feladatot. Tehát ez a korai fejlesztés. Azóta a korai fejlesztés résztvevékenysége annak, amit mi végzünk, a családközpontú kora gyermekkori intervenciónak, ami sokkal inkább leszedi azt a folyamatot, ami kezdődik az egészségügyből, ugye, hogy az egészségügyben, a szülészeten sok esetben, vagy a klinikákon derül ki egy kis babáról, hogy gondja van, főleg akkor, hogyha nagyon korán született, illetve azért az esetek nagy részében az egészségügy védőnő, házi gyerekorvos fedezi fel azt, hogy valami gond van, és utána történik meg a kisgyerek kivizsgálása, majd a gyógypedagógiai, illetve más ellátása. És ebbe az egészbe, amit mi végzünk, és országos szinten is ezt a korai intervenciót próbáljuk nevesíteni, hogy a család valóban időben a megfelelő szakembertől kapja meg azt a segítséget, amit ő is a gyermeke szükséges, hogy megkapjon.
Mi a benyomás egyébként, hogy manapság az anyukák jellemzően a baba megszületése után szembesülnek azzal, hogy gyermekük esetleg bármiféle zavarokkal küzd, vagy gyakran tisztában vannak ezzel már a várandóság idején?
Hát azért az esetek nagy részében ugye azt mondhatnám, hogy most már a kifinomult magneti diagnosztika okán, hogyha ott felvetődik, hogy a baba valamilyen genetikai fejlődési rendellenességgel, szindrómával él az anyukája hasában, akkor az esetek nagy részében azért a szülők úgy döntenek az orvos javaslatára, hogy ez a baba ne szülessen meg. Tehát, hogy Magyarországon azért ritka az, amikor tudottan vállalják a szülők, hogy eltérő fejlődésű babát hoznak a világra, de ilyen is van már. Tehát az aptárérték ugye az, amit a kisbabák a szülés követően egy gyerekorvos általi vizsgálatkor kapnak, az azt jelenti, hogy ami Magyarországon általában 9/10 az aptárérték, hogy milyen volt, amikor megszületett a kisbaba, és néhány perccel később milyenek az ő életfunkciói. Tehát az aptárérték is azért már magáért beszél, illetve hát vannak aztán azok a kisbabák, akik egészségesnek tűnően hazakerülnek a kórházból, és néhány hónapos korban derül ki róluk, hogy nem úgy mozognak, nem úgy figyelnek, nem úgy érzékelnek, nem úgy gőgicsélnek, mint ahogy ez elvárható lenne. És akkor a szülő vagy maga jelez, hogyha például már volt nagyobb gyermeke, és van összehasonlítási alapja, de most már azért elég sok szakirodalom is vonatkozik arra vonatkozónak, hogy mikor mit kell tudnia csinálni egy kisbabának. És ami nagyon fontos, hogy ott vannak a védőnők, akik szűrik a kisbabákat, és akkor ők is a szülővel közösen tudnak abban gondolkodni, hogy ez a kisbaba jól van-e, illetve hogy szorul-e segítségre további kivizsgálásra. És akkor még mindig jön egy következő időszak, amikor a kisbaba már elkezd jól fejlődni, haladni, feláll, elkezd kommunikálni, vagy elkezdene, de ez a kommunikáció ez nem olyan, mint amilyennek szeretnénk. Tehát ugye a szociális kommunikáció viselkedés területén mutat eltérést ez a kisgyerek. Ez lehet akár akadályozott beszédfejlődésnek az oka, vagy a tünete, lehet egyéb pszichés eredetű ez a probléma, de hát ott van az autizmus sajnos, ami hát most már mondható, hogy 100 kisgyerekből 2 érintett, ugyanakkor nehezen megélhető, hogy az a kisgyerek nem bújik hozzá, nem úgy néz rá, nem oszt meg vele élményt, nem úgy játszik mondjuk a testvérével, vagy más kisgyerekekkel, mint ahogy ez kéne. Tehát, hogy így különböző életszakaszokban 3 éves korig minden problémának ki kell, hogy derüljön.
Milyen eszközökkel tudnak segíteni azokon a felsorolt tüneteken, amelyekről eddig beszélt?
Ugye az első és a legfontosabb az, hogy a szülő szeretné megtudni, hogy van-e gond egyáltalán a kisgyerekével, illetve hogyha van gond, akkor az hova van vezethető vissza. Tehát az első és a legfontosabb, hogy egy komplex diagnosztikai vizsgálattal kezdjük a családokkal való kapcsolatfelvételt, és a vizsgálatot követően minden alkalommal van egy külön megbeszélés a szülők számára, ahol elmondjuk, hogy mit gondolunk a kisgyerekről, ők mit gondolnak arról, ami a legfontosabb, hogy az, amit a vizsgálaton a kisgyerekük mutatott, az reális képe a gyerekről, és akkor közösen megbeszéljük, hogy elmondjuk, hogy mely fejlődési területeken látunk gondot, ha látunk, illetve mit tudunk javasolni, akár itt az intézményben, intézményen belül, akár pedig máshol, mert vannak vidéki családok is, akik fordulnak hozzánk. Hogyha a családok nálunk maradnak, akkor minden családnak lesz egy saját gyógypedagógusa, és velük a család heti rendszerességgel találkozik, minden alkalommal, amikor találkoznak, a kisgyermekkel együtt ott van a szülő, vagy a szülőpár is, és a legfontosabb része a tevékenységünknek, hogy mindent a szülővel partneri szinten együtt csinálunk, hogy értelmezzük azt a szülőnek is, hogy ő is, amit ebből haza tudjon vinni, és ne a gyerek fejlesztője, terapeutájába váljon, hanem hogy kompetens szülőként tudjon otthon a kisgyerekével élni. A legtöbb kisgyereknek ezen felül szüksége van valami fajta mozgásterápiára, teneterápia, egyéni csoportos kis kommunikációfejlesztés, állatasszisztált terápiáink vannak, tehát hogy minden egyes család és minden egyes gyermek a problémának és az ő igényeiknek megfelelően kapja az ellátást.
Mennyire eredményes a fejlesztő munka? Tehát mondjuk azt ki lehet mondani, hogy a fejlesztésre szoruló kisgyerekek iskoláskorukra utol tudják kérni kortársaikat?
Hogy mondjam, ez egy rózsaszín álom lenne sajnos, de a fogyatékosság az nem nőhető ki, hogy durván és drasztikusan fogalmazzak. Tehát az organikus eredet egy agyvérzés, egy idegrendszeri érintettség, egy sérülés, egy izomtónus probléma állapota minden esetben javítható, és ez a legfontosabb, hogy minden kisgyerek esetében az egészen bizonyos, hogyha a család időben korán kapja meg a gyereküknek ideális fejlesztéseket, terápiákat, akkor biztos, hogy sokkal jobb állapotban lesz, mint ha ezt az ellátást nem kapta volna meg. Azt, amit egy szülő szeretne hallani, és amit ön is így ráutalt, hogy majd azt mondjuk, hogy ha most elkezdjük a fejlesztést, akkor egy-két év múlva minőheti az ellátásra való szükségességet, ez sajnos azért nagyon idealisztikus mondani. Nem azt tudjuk mondani, hogy azok a családok, akik megfelelő időben, megfelelő szakemberek által kapják a megfelelő fejlesztéseket, terápiát, biztos, hogy az ő életük minősége és a gyerek életminősége sokkal jobb lesz, mintha ellátást nem kapnom. És van olyan kisgyerek, főleg a koraszülöttek esetében, hogy valóban iskolában már tud többségi iskolába menni, illetve hát, hogyha a magyar köznevelés sokkal befogadóbb lenne, és az egész társadalom sokkal befogadóbb lenne, akkor nagyon sok kisgyerek tudna integráltan menni normál iskolába, idézőjelben a normál iskolát, de hát ez egyáltalán nem jellemző a magyar iskolarendszerre, tehát a magyar iskolarendszer ugyebár egy kicsit a hiperebb vagy okosabb gyereket is nehezen tűr el, nemhogy a fogyatékos gyerekeket. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy ezek a gyerekek tudnak iskolába menni az esetek nagy részében, de gyógypedagógiai iskolában, illetve általában a családon múlik, hogy milyen erőfeszítéseket tud befektetni annak érdekében, hogy az ő kisgyereke integrálva menjen óvodába, illetve iskolába.
Ha már ezt említett, akkor beszéljünk erről is néhány szót. Tehát mi történik azokkal a gyerekekkel, akik bár kellene, mégsem részesülnek korai fejlesztésben, tehát akár gazdasági, akár szociális, akár más okok miatt, egyáltalán milyen anyagi vonzatai vannak ennek?
Hát az biztos, hogy a társadalomnak és a magyar költségvetésnek sokkal többet fog kerülni az a család, aki nem kapja meg a megfelelő szolgáltatásokat, ellátásokat, tehát az a kisgyerek mozgássérült, értelmileg akadályozott, és sokkal súlyosabban lesz sérült és akadályozott. Tehát ez a gyermeknek egyértelmű, hogy az édesanyjának esélyes nincs arra, hogy visszamenjen dolgozni, ha csak nincsen egy olyan családi támogató közeg, hogy meg tudják oldani, hogy nagymama is beszáll, vagy pedig babysittert tudnak fogadni. Tehát ahol nem történik meg a korai fejlesztés, mind a gyermek állapota sínli ezt meg, mind pedig az egész család szerkezete. És mivel az esetek nagy részében azt tudom mondani, hogy szerintem Magyarországon a 0-3 éves korú rizikó csecsemő kisbaba, most nem mondanám a fogyatékos kategóriát, de az, akinek eltér a fejlődése, az ő arányuk szerintem a kétharmad az, aki nem kapja meg a megfelelő ellátást, és Magyarországon az ellátandó gyermekek egyharmada kapja csak meg az ellátást. Lehet, hogy bölcsödébe, lehet, hogy óvodába derül csak ki. Ott már egy nagyon-nagyon kemény helyzet ez a szülőnek, mert ott küldik el szakértői bizottsághoz, ami megállapítja, hogy az ő gyermekük a különböző fejlődési területeken hát nem felel meg az életkori átlagnak, és sajátos nevelési igény, azaz fogyatékos kategóriát kap, és integráló vagy szegregáló intézménybe kell mennie. Tehát, hogy ezek mind olyan vonzatok, amik terhelik a családot, pszichésen is, fizikailag is. Tehát mivel Magyarországon nagyon elhanyagolt a korai felismerés, a korai ellátás, a szakmai kompetencia, amit ezeknek a családoknak meg kéne kapni a szakemberek által. Ezért csak azt tudom mondani, hogy ezek a családok elképesztően kiszolgáltatott helyzetben lesznek. Anyagilag biztos, hogy romlik az ő szociális és gazdasági státuszuk, hiszen egy eltérő fejlődésű kisgyerek, mondjuk egy 2 éves kisgyerek fejlesztését biztosítani az állam az esetek, még egyszer mondom, kétharmadában nem képes. Ezért a család minimum 50-60 ezer forintot kényszerül kifizetni a saját pénzéből, hogyha biztosítani akarja a gyereknek megfelelő fejlesztéseket, és akkor mondom, ez jönnek a vonzatok, hogy az édesanyja nem tud visszamenni dolgozni, kap családi pótlékot, felemelgyest, de hát ez mondjuk, hogy mondjam, méltánytalan ahhoz képest, hogy ezek a szülők mit viselnek otthon. Szóval nem kicsi társadalmi problémáról beszélünk, és örülök, hogy beszélünk erről, mert azt gondolom, hogy az, amikor minden tizedik megszületett kisbabával gond van, és ellátásfejlesztés kéne, és ez nem történik meg, az már egy tényleg egy szélesebb körű társadalmi probléma, ami nem csak attól szól, hogy vannak a fogyatékos emberek Magyarországon, és vagyunk mi, hanem bármikor mi is válhatunk érintettekké. Tehát én mindig ezt szoktam mondani, amikor tanítok, vagy amikor próbálok lobbizni szakpolitikusok körében, hogy az nem igaz, hogy velük ez nem történik. Meg. Aztán beszélgetésekből kiderül, hogy velük is megtörténik, csak általában nem beszélnek róla. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon integrált társadalmi probléma. Csak egy példaként hozom fel, hogy külföldi szakemberek voltak itt, mert számunkra tartottak egy képzést, és leültünk nyár volt a Lisztenes téren egy étterembe, és ott a beszélgetés másféledik órájában megszólaltuk, hogy milyen érdekes, hogy Magyarországon nincsenek fogyatékos emberek, mert hogy nem látni az utcán. Tehát, hogy ez egy, hogy mondjam, egy diagnózis a Magyarország és a fogyatékos emberek viszonyának. Tehát ezek a fogyatékos emberek ugyanolyan arányban vannak természetesen Magyarországon is, mint a nyugat-európai országokban, meg máshol a világon, csak nincsenek ilyen az utcán, mert a magyar társadalom nem szereti őket látni, vagy pedig ezek a családok, emberek, fiatalok is tudnak mozdulni otthonról, mert az intézmény nem akadálymentes, az utca nem akadálymentes, és mondhatnám tovább a problémákat.
Ön hogyan sodródott erre a területre, tehát hogyan lett pont ezen a szakterületen gyógypedagógus, hiszen ugye úgy tudom, hogy nem annak készült eredendően.
Hát eredendően nem annak készültem, a gyógypedagógiai főiskolán tanultam, és ott ezt érzékeltem, amit mondtam is, hogy alapvetően az iskoláskorú fogyatékos gyerekekkel foglalkozik a gyógypedagógus, és nekem már akkor is azért, hogy mondjam, feltűnt, mint ahogy ezt gondolom mindenkinek egyértelmű, hogy a fogyatékos kisgyerekek nem 6 évesen lesznek fogyatékosok, és hogy történhet az meg, hogy nincsen megfelelő korai megsegítése ezen családoknak, és akkor én már rögtön a főiskola után ezen a területen kezdtem el dolgozni, illetve akkor elhatároztam néhány kollégámmal együtt, hogy próbálunk ezen az áldatlan helyzeten változtatni. És hát azóta meg benne vagyok, és folyamatosan van mit tenni, és én ezt nagyon szeretem, hogyha az ember úgy érzi, hogy tud tenni, változtatni, és jelen pillanatban van kormányzati szándék, és úgy tűnik, hogy a korai ellátórendszer azért valamilyen szempontból javuljon, és hát ezt nagyon-nagyon igyekszem támogatni, amennyire jól nem telik.
Az elmúlt percekben Cejzel Barbara gyógypedagógust, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét hallották. Ezzel a családi hét véget ért, nem sokára rövid hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.